Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Megbeszéljük a hét eseményeit Berec Annával, Józsa Mártával és Bolgár Györggyel. Dési János vagyok. Magyar Péter történetek, ugye ez egy folyamatosan és napról napra változó politikai sztori. Talán ami most egy relatíve biztos pont ebben, hogy úgy tűnik, hogy van pártja, bevásárolt egy pártot. Még jó, hogy vannak egyébként ilyen lejegelt, megvásárolható pártok. Ez olyan lehet, mint a lefagyasztott emberi sejtek, pete sejtek.
Igen, de biztos, hogy nagyon utána nézett, hogy melyik párt legyen az, mert egy párral le vannak jegelve, le vannak fagyasztva, de ez a két viszonylag idős ember, aki ezt valamikor alapította, és nem lett belőle természetesen semmi, nyilván ő olyat keresett magának, amiben tutira nem tudnak belekötni, hogy biztos, hogy bejegyezzék.
Na már bele, ja, a bejegyzésben...
Mármint a Tiszába,
nem,
igen.
De az emberbe, aki alapította, vagy az egyik alapítóban már belekötött?
Az már őket nem kell, hogy érdekelje.
Hát ez olyan, mint a domain neveket, és sokszor levédettek csak azért, igen, hogy akkor majd legyen valami, ne tudja valaki más használni, de gondolom emögött nem ez van, de nemzetközi példa egyébként van, mert például Szlovéniában is a mostani kormányfő egy ilyen tulajdonképpen használaton kívüli pártot vett. Nyilván azt hiszem, hogy ha bejegyzel egy pártot, az két választási cikluson keresztül még él. Ha két egymást követő ciklusban nem indulsz, akkor megszüntetik, tehát nem lehet mondjuk egy 1990-es évekbeli pártot, most nem lehetett volna az SZDSZ leborolni, teszem azt, de ilyeneket lehet vásárolni, úgy tűnik. Hát azt mondta, hogy egy csomó közül választott.
Igen, de biztos jól utána nézett.
Hát legalábbis abból a szempontból, hogy a párt nem működik, tehát nincs olyan fajta, hát mondjuk felület, ami olyan támadási felület, hogy na, mit mondtak a pártvezetői tagjai itt, ott, a múlt héten, a múlt hónapban, tavaly, mert lényegében nem szerepeltek. A másik, hogy jól hangzik a neve. Ez a rövidítés, hogy Tisza párt, hát ez olyan nagyon magyar.
Még egyrészt, olyan... és amiből lett rövidítve, az is
a másik
jó
is,
hangzik.
Hogy tisztesség és demokrát, vagy tisztesség és szabadság, bocsánat. A lényeg, hogy ezt valószínűleg végignézte, és ebből a szempontból ez egy jó választás, de most már rögtön elkezdték az alapítókat kikezdeni, valószínűleg nem is alaptalanul,
mit tudom én.
Hogy az illető mit csinált, hogy csinált, milyen disznóságai voltak, még talán besúgó is volt. A lényeg valószínűleg nem ez, hanem az, hogy milyen megállapodást tudott ő kötni ezekkel a mondjuk párt bejegyző alapítókkal, lehet, hogy ott hagyják az egészet, azt mondják, hogy vidd, tiéd, csináld, most már nekünk ez semmi közünk. Ha így lesz, hát akkor valóban sikerült. Ha nem, ha ott marad árnyékként, akkor meggyűlik vele a baj.
Hát egyelőre alelnök, ugye?
Igen.
De hát nyilvánvaló, hogy ez majd rá lesz szabva.
És a borzalmas tagsággal sincsen gond, hiszen
igen,
nincsen.
Igen, és a kettő vannak ebben a történetben, egyelőre még nem tudom, hogy be lehet-e lépni, de egyelőre képviselőjelöltnek lehet jelentkezni az EP választásokra.
Na most jelentkeznél a képviselőjelöltnek egy olyan pasihoz, aki női napszemüveget hord?
Hát ez egy nagy kérdés. Nyilvánvalóan őket, vagy őt ért vádak között ez az a legalapvetőbb, a másik pedig az, hogy úgy tudják a mostani barátnőitől, már Magyar Péter mostani barátnőitől, hogy állítólag voltak külföldiek is azok között, akik segítettek megtervezni a logót.
Úristen! Ugye a napszemüveg ez a fideszes új kommunikációs igazgató, akik korábban, így is lehet mondani, ő mondta azt, aztán Herskovics Eszterrel megnéztük, amikor ez elhangzott kedreggel a katalógusban, hogy ez egy fiú szemüveg egyébként, és 41 ezer forint, tehát még azt se lehet mondani, hogy olyan elképesztő drága lenne.
Nem is olyan olcsó,
de mi szemüvegesek azért tudjuk, hogy 40 ezer forintért egy szemüveghez jutni, az nem egy olyan.
Az már nem megy.
Inkább csak azt akartam érzékeltetni, hogy tök mindegy, mit csinál, elég színvonaltalan módon kötnek bele egyébként.
Hát igen, ez elég röhelyes, az a napszemüvegbe való belekötés, meg a izének, a Rákai Filipnek a belekötése, hogy milyen...
Nem Rákai, nem, az DJ Jesse volt.
Igen.
DJ Jesse volt. De hogy a vállára köti a metroszexuális, mert a vállára
na ez. Nem is tudtam, hogy mit jelent. Életemben ezt a szót nem hallottam.
Na tessék.
Csak akkor néztem utána,
ugye? Úgy emlékszem, hogy amikor még fiatal, pontosabban fiatalabb voltam,
igen,
akkoriban magától értetődő volt sem, hát ha valakinek kellett egy pulóver, de nem akarta a kezébe cipelni, de lehet, hogy 2 óra múlva már kell, mert hűvösebb lesz, az szépen a nyakába rakta, összekötötte is.
De Gyuri, de most komolyan végig gondolod az ilyen típusú vádakat?
Hát milyen? Te is komolyan, komolyan kérdez.
Ismered a, ez a baj, ismered a nyuszis viccet, vagy van rajta sapka, vagy négy, és hűszűrős cigaretta, bum.
Igen. De a lényeg valóban az, hogy nem tudnak vele egyelőre mit kezdeni, sehol sem, és végeredményben azt kell mondanom, hogy ez érthető, akár a hatalom oldaláról, akár a közéletben, politikában résztvevő többiek oldaláról. Bejött valaki, akiről 2 hónappal ezelőtt, azt hiszem néhány ezer embernél többen nem tudtak. Diákhitel központ igazgatója vagy vezetője, ki a bánatot érdekel, nem mindegy. Varga Judit volt férje, ez se érdekel senkit. És egyszer csak belépett, és hirtelen valamiért megváltozott körülötte minden, mintha ő tudná megszabni az események irányát, és nagyon sok szempontból igen, nagyon sok embert odavonzott magához. Mit kezdjen ezzel Orbán Viktor, aki mindent elintézett egy pillanat alatt, most például a parlamentben közölte egy azonnali kérdésre válaszul, ugye ebben a bizonyos kegyelmi ügyben, hogy a Novák ügy le van zárva. Eddig ezt még nem hallottam, hogy Novák ügy lett volna. Kegyelmi ügy volt, azt hallottuk, hogy a köztársasági elnök azt mondja, hogy kiváló munkát végzett, de egy megbocsáthatatlan súlyos hibát elkövetett, de hogy ez Novák ügy már, ezt nem tudtuk. Úgyhogy Orbán nyilván mindent ilyen elvágólagosan el tud és el akar intézni, vagy legalábbis reméli. Ez az egy, amiben egyelőre nem tudja, hogy mit csináljon, ő sem szólal meg személyesen, de a többiek, akik a napszemüvektől kezdve a pulóverig mindenféle hülyeségeket összehordanak, nyilván azért tehetik, mert egyelőre a Rogán művek csak ezeket tudja szállítani.
Valami nem tud szállítani, mert például amikor bekiabált a parlamentből, hogy ez hamis vád, na, innentől kezdve ő ismeri el tulajdonképpen, amit hát eszébe nem jutott volna elismerni, és Varga Juditra nézve ez egy nagyon kellemetlen dolog, és mégis, tehát annyira nem tudnak mit kezdeni ezzel az emberrel, hogy nem.
A média egyik, nem tudom, láttátok-e, megszámolták azt, hogy a Facebook posztjának mennyi elérése van, és most már bőven veri az Orbán és a Szijjártó eléréseit naponta összesítve, és több van neki, mint az összes megafonosnak, hogyha összeadta ezeket a számokat.
Ha már a megafonosoknál vagyunk, ugye az azt hiszem, hogy pénteken, csütörtökön vagy pénteken derült ki, hogy a Megafon az elmúlt napokban 143 millió forintot költött csak a Facebookon, propagandára, ennek a döntő részét Magyar Péter lejáratására, csak hogy az összeg nagyságát érzékeltessem, ez annyi pénz, amennyit az elmúlt 3 hétben a Klubrádió összegyűjtött körülbelül a továbbélésére. Tehát így nagyságrendben egy fél évig működik abból a Klubrádió, vagy egy kicsivel talán többből, de nagyjából fél évig működik annyi pénzből a Klubrádió, amennyit most elkölt az ilyen színvonalú gyalászkodásra ez a Megafonnak nevezett, tehát nem pajkos csapat.
És mit ért el vele? Mert semmit. Gyakorlatilag ablakon kidobott pénz.
A te pénzed?
Ez igaz.
Figyelj, tudod, mit csináljuk? Álljunk oda, hogy az ablak alá valahogy,
igen, és akkor talán elkapjuk.
Igen. Az a helyzet, hogy a megafonosok állnak az ablak alatt. Olyan, tudod, ez a hely már foglalt.
Már az ablakkal nem jó viccelődni, meg ki esik ki az ablakon, úgyhogy ez nem egy jó vicc.
Főleg, hogy mindig Dubájt építünk, és képzeld el, hogyha majd 70 meg 80 emeles épületek lesznek Budapesten.
Azért még van idő.
Bár azokat az ablakokat nehezebb nyitni, akkor már a régi moszkvai 10 emeletesek azok jobban működnek, de mégis az emberben fölvetődik, hogy kell ilyen magas? Igaz, hogy másokkal is van a kérdésünk.
De a kérdésben a válasz ezek szerint kell. Tehát van egy piaci érés, amit ennek.
De egy csomó helyen egyébként Amerikában te tudod a legjobban. Nem lehet egyszerűen ablakot nyitni.
Azért mondom, hogy ezekben nem, persze. Hát hogyha lehetne, és mindenkinek, akinek eszébe jut, hogy kis levegőtlenség van, kinyitom az ablakot, igen, azért az
jó,
nem volna.
Akkor az ablakot megoldottuk.
De a Megafont nem.
A Megafont nem, és azért itt nem csak a Megaforról van szó, hát hány ilyen lejárató egysége van a Fidesznek, és azért ez nem mintha eddig kételjünk lett volna, de látszik, hogy szó sincs arról, hogy a valósággal foglalkoznának, vagy híreket akarnának közvetíteni a véleményeket, hanem csak a nettó lejáratás megy most már nagy tételben, és mikor ez egyetlen egy emberre zuhan rá, akkor ez elég látványos. Nekem vannak olyan pillanataim, amikor elég erős kétség, vagy nem is erős, kétségek, inkább így mondom, ébrednek bennem Magyar Péterrel kapcsolatban, de mikor találkozom ezzel a gyűlölet áradattal, akkor rögtön egészen rokon szenves lesz.
Hát továbbra se tudjuk tulajdonképpen, hogy kicsoda meg, hogy kik veszik őt körül alapvetően, úgyhogy szerintem a jelenséget kell értelmezni, és nem a hozzáfűződő érzelmeket, majd meglátjuk, hogy mit mond és mit fog csinálni.
Minden esetre az nagyon fontos, a jelenség maga, az nagyon fontos, hogy ennyi ember számára valami fajta reményt nyújt. Tehát, hogy még nem lehet tudni, hogy tényleg mi lesz belőle, és mivé fog ez a Magyar Péter ügy fajulni, de az biztos, hogy ennyi ember, ennyi ilyen rövid idő alatt kimegy az utcára, ez mind azt jelenti, hogy végre valami, amiben reménykedhetek, hogy talán valami változás lesz.
Hát igen, remény. Olyan pillanatban lépett a színre, azt nem tudom, hogy mennyire tudatosan, vagy éppen a személyes sértettsége, vagy korábbi kritikáinak egy bizonyos szintet elérő összegyűjtése vagy felhalmozódása után, meg a feleségének a kivágása után, még az európai parlamenti listáról, meg a parlamentből is. De egy olyan pillanatban történt mindez, mondom, valószínűleg elsősorban a személyes indokok motiválták, aminél jobbat nem lehet elképzelni, ugyanis a magyar politikai rendszer nyilvánvalóan 2022 tavasza óta befagyott, az ellenzék akármit próbál, nem tud ebből kitörni, nem tudja növelni a támogatottságát, a kormánynak pedig ott van az a rengeteg nagyon súlyos problémája, ők is tudják, bár nem beszélnek róla, hát ez a horribilis infláció, ami nagyon megrázta
hát meg
a magyar
társadalmat, meg,
meg az Európai Unióval való állandó viták, amiknek nem látjuk a végét, a hiány, amit lehet torogatni, és most még nem jönnek a végrehajtók, nem csak a Schäuble nem, hanem a nemzetközi végrehajtók sem, hogy elvigyék a kormányt, hogy nem tudsz fizetni. Tehát még ki lehet húzni, és lehet magunk előtt tolni, görgetni ezt a hiányt, de annyi problémájuk van, és még az életszínvonal növelésében sem lehet bízni, hogy majd megint kidobunk pár ezer milliárdot, vigyétek magyarok, és gondoljatok ránk szeretettel, hogy ez így együtt hirtelen azt a képzetet és érzetet keltette a magyar, a közélet iránt érdeklődő magyarokban, hogy végre valaki, aki megmondja, mit mondott meg, azt, amit egyébként az ellenzék is mondott, de olyan mondja, aki belülről jött, aki látta, akinek van bizonyos háttérinformációja, vagy közelebbi információja, hát ha neki sikerül. És miután magabiztosan csinálta, és az első interjútól kezdve a sokadikig, tulajdonképpen szépen építette magát és a mondani valóját, ezért egyre több ember bízott benne, hogy ez az ember talán tudja, talán képes rá. E pillanatban én úgy érzem, hogy ez egy one-man show, ezt ő egyedül csinálja, nem hiszem, hogy ott vannak mögötte olyan, mondjuk agytrösztök, vagy egy agytröszt, amelyik azt mondja, hogy ezt kéne csinálni, meg azt, most erre menj, most arra.
De
lehet,
lesz,
hogy gyűlni fognak, lesz. Igen, lehet, hogy gyűlni fognak, hogyha látják benne az erőt és a növekvő támogatottságot,
és a pénzt.
De egyelőre ez még saját maga, és ennyiből azt kell mondanom, hogy mindenképpen elismerésre méltó, hogy ez eddig így egyedül sikerült neki.
Hadd ez csak, én csak annyi, hogy az jutott eszembe most a Magyar Pétertől függetlenül, hogy egyébként is mennyire megbénult a Fidesznek a kommunikációja. Tehát ahhoz képest, hogy kampányban mit tudnak mondani, hogy mert háború és mert Brüsszel. Tehát láthatóan a Rogán művek annyira lebénult, hogy nem is készülnek arra, vagy nem tudtak készülni azokkal a panelekkel, gondolom, amelyekkel ki akartak jönni. És pedig konkrétan arra helyes.
És a cöf-cöf-cöf-cöfös plakát, amit loptak a Dead Kennedystől.
Igen, hát lopni, a lopás az sem újdonság, bocsász.
Ha már ennél a történetnél tartunk, szerintem része ennek, hogy Magyar Péter legutóbbi tüntetésén felszólalt Tar Zoltán, aki egyébként református lelkész, és egy gazdasági minisztériumi háttérintézménynél dolgozott, nagyjából másnap kirúgták, és szerintem nagyon hasonló történet az is, hogy az ország egyik első számú színésznőinek, Udvaros Dorottyának nem biztos, hogy meghosszabbítja a Nemzeti Színház helyúra a szerződését, mert hogy ő is tett bíráló megjegyzéseket például az SZFE elzabrálása idején. És a már az előbb említett ember, akinek te tudod a nevét,
Most nem tudom, kinek
van. Az a fideszes fickó, tudod, aki államtitkár is volt. Az valami olyasmit mondott, hogy hát aki nem a mi véleményünkön van, az ne dolgozzon állami intézménynél. Szóval...
Ezek az önlejárató dolgok komolyan, tehát ez a része, amelyik alapvetően törvényellenes, ez ugyanolyan, mint amikor azt mondják, hogy hát mert Magyar Péter azért kapott munkákat, mert hogy a Varga Juditnak volt a férje. Miért ez nem nepotizmus? Tehát most vagy elismerjük a nepotizmust, vagy pedig érdemei szerint...
esetében nem az, Bayer Zsolt esetében nem az.
Jó, de itt ki is mondják, tehát hogy ott nem mondták ki, hogy a Kocsis Máté felesége azért a délpesti kórházat igazgatja, hogy kapovák esse volt. A délpesti kórház...
De ott benne volt ott
a
szuperkor, a leendő szuperkórház, amiből még egy
kapovág esse történt, igen.
Igen, hát a Bayernek a felesége, ugye, meg hát lehet, hogy az ország legjobb hematológusa, ő a hematológiai intézetnek a vezetője.
Na de visszatérve, vagy visszakanyarodva magyarhoz, azért a következő hetekben, és most már 2 hónap sincs hátra az Európai Parlament és az önkormányzati választásokig, azért az lesz a kérdés, hogy amikor fölvetődnek, és ráadásul a szavazó urnákban, és előtte fölvetődnek a kérdések a szavazók számára, hogy na de mit csinálna Magyar Péter ebben az ügyben? Mit csinálna a másikban? Milyen is lesz az az európai politika, amiről ő már beszélt azért általánosságban? Olyasmi, mint az Orbáné? Vagy nagyjából ugyanolyan? Ezek szerint az ellenzék európai parlamenti képviselői valóban a hazát árulták, miközben Brüsszelben felszólaltak? Akkor most...
És vevő volt?
Igen. Természetesen van, mint egy Vladimir, valaki dereng például, vannak vevők erre.
Vladimirovics.
Igen. Szóval vannak vevők, de a lényeg az, hogy ki kell derülnie bizonyos dolgoknak, és ő ezt folyamatosan adagolja és még finomítja is, úgy látom, nem mindenhez ragaszkodik úgy, ahogy esetleg néhány héttel ezelőtt. Itt vannak az önkormányzati választások, legalább a budapestiben ugye meg kell szólalni, most már megtette, hogy hát tulajdonképpen ő egyik jelöltet sem támogatja főpolgármesternek, azért az egy elgondolkodtató kérdés a magyarországi választónak, vagy a budapestinek mindenképpen, hogy hát jól van, bízunk benned, mert hát ha te meg tudod dönteni, vagy el tudod söpörni ezt a rendszert, de hogyha egyik se jó neked, se az ellenzék jelöltje, se a fél ellenzék, vagy negyed ellenzék jelöltje,
az
se a, hát az a Vitézi Dávid.
Az miért lenne negyed ellenzék jelöltje?
Hát mert az LMP még egy negyed ellenzéki pártnak számít, nem?
Hol? Nem.
Hát, ne, jó,
hát
jó.
A Vitézi Dávid jelölésekor nem. Hát
Vitézi Maxim Tarlósnak volt az ellenzéke.
Nem csatlakozott a kormánykoalícióhoz, még nyíltan, maradjunk ebben.
De ennél nyíltabban már hova csatlakozott?
És van egy nyíltan kormánypárti jelölt, Szentkirály, de ha egyik sem, akkor kicsoda? Azért ezek nagyon fontos gyakorlati kérdések is, meg elvi politikai kérdések is, ezekre választ kell adnia, mert ha nem teszi, akkor a hirtelen megnövekedett és tényleg reményelteli várakozás egyszer csak összecsuplik, hát ha nem tudja megmondani, akkor mit akarunk tőle? Szóval meg kell mondania, és ez biztos ő is tudja.
Abban reménykedem, hogy a ritmus érzéke. Tehát, hogy ugye nagyon ügyesen adagol, valószínűleg lesz egy pillanat, amikor valóban tesz javogság.
Minden esetre egy valami nekem ebben a nyilatkozatban, hogy ő senkit nem támogat főpolgármesterként, az nem volt szimpatikus, amikor azt mondja, hogy én arra a Karácsony Gergelyre nem szavazok, akire Gyurcsány szavaz. Azért ezt azt hiszem, hogy le kellett volna nyelni ezt a megjegyzést.
Hát az nyilvánvaló, hogy Gyurcsány ellenessége építi a saját imázsát, ezt értem. De ezen az alapon mindenkit be lehet gyurcsányozni. Láttuk, hogy Márki Zaj Pétert is be lehetett, pedig ő a mai napig jobboldali konzervatívnak vallja magát, és szerintem meggyőződésesen az is. De ha őt be lehetett, akkor bárkit, az egész ellenzéket, és ha ezen az alapon Magyar Péter azt mondja, hogy az ellenzékkel nem, mert vagy így, vagy úgy Gyurcsánnyal van kapcsolatban, akkor nagyon nehéz helyzetben van, akkor neki egyedül kell megnyerni a választást, de milyen szavazatokkal? Az ellenzéki szavazókkal? Kormánypártiakkal? Az nehéz lesz.
És még ráadásul Orbánt is megpróbálja begyurcsányozni, ugye legalább se tüntetésen ez volt.
Ha már az önkormányzati választást említettétek, 2 budapesti kerületben, ahol korábban az ellenzék nyert, hát finoman szólva furcsa dolgok történnek. A 9. kerületben Baranyi Krisztinával szemben úgy tűnik, hogy elindul, vagy el akar indulni Gegesi Ferenc, aki valamikor régen egyébként sikeres polgármestere volt a kerületnek, SZDSZ-es színekben, és a legutóbbi időkben Baranyi Krisztina tanácsadója volt, és 8. kerületben, ahol Pikó András barátunk indul, ott nem sikerült megegyezni az MSZP-vel. Tehát két olyan kerületben, ahol legutóbb az ellenzék nyert, de nem nagyon nyert.
Mondok egy épp, harmadik, az Zugló.
Vagy Zuglóban például. Tehát úgy látszik, mintha az ellenzék, és ebben nincs is most még benne ez a gyanús LMP, maga is, hát egy ilyen igazi, kemény, önsorsrontó politikát folytatna.
Akár a 12. kerülete is folytathatjuk, csak ugye...
Hát ott legalább előválasztás van.
Így van, és a kutyapártos szár az egy kicsit más bukét ad neki, meg az, hogy Pokorni visszavonult, tehát nincs olyan inkubens polgármester, aki ővel szemben másként lehet lefölötni.
Az előválasztás az
egy, szinte egy hónappal, vagy másfél hónappal az önkormányzati választás előtt azt az esélyt megadni, hogy esetleg ezeket az volt ellenzéki önkormányzatokat átadjuk a Fidesznek. Hát ez borzasztó, hát ez a legnagyobb bűn.
Igen, hát ebből látszik, hogy minden jó tanács és tulajdonképpen választói elvárás ellenére az ellenzéknek a 2022-es választás után nem sikerült a legészszerűbb, ugyanakkor elfogadom, hogy emberileg, érzelmileg nehezen megvalósítható megoldást választania, hogy kikaptunk, sok oka volt ennek, személyi is, Orbánék gyalázata, mindenféle lefizetés, az embereket megvásárolták, aztán a nagy inflációval visszavették tőlük a pénzt. Ezer ok volt, ami miatt sajnos vesztettünk, méghozzá nem kicsit nagyon, de ebből mégsem azt a következtetést kell levonnunk, hogy mindenki menjen a maga útjára 100 felé, mert abból még nagyobb katasztrófa lesz. Ha sikerült volna legalább néhány hónapnyi kínlódás egymás gyötrése után arra jutni, hogy megpróbáljuk tömbösíteni ezt az ellenzéket, legyen mondjuk egy bal-középpárt, és legyen mondjuk egy közép-középjobb, akkor mindjárt egyszerűbb lenne a megállapodás is, kerületenként is, meg a szembeszállás talán az Orbán rendszerrel, és hogyha ez így alakult volna, talán még az a helyzet sem jön létre, ahol egyszer csak jön Magyar Péter a semmiből, és azt mondja, hogy itt vagyok én, szavazzatok rám.
De hát az önkormányzati választásokon ő egyelőre még semmilyen módon nem fog részt venni, és ezt ő pontosan meg is mondta, tehát ő eleve már csak az európai parlamenti választásokkal
lebegtette, hogy lehetnek olyan helyzetek, ahol valamilyen utamódon valamit szól, majd de majd kiderül.
Hát lehet, hogy megnézi, hogy ott kit támogathat.
Igen, igen.
De az biztos, hogy ő most nem az önkormányzati választásokra játszik, egyedül az EP választásokra, és esetleg majd fog építkezni, még van rá 2 éve, hogy esetleg egy normális pártot létrehozzon 2026-ig.
Annyit még arra, amit mondtál, hogy nagy bűn az, hogy a budapesti kerületeket átengedik átengedhetik a kormánypártoknak, vagy lépéselőbe kerülnek, hogy a vidéki nagyvárosok egy jó részében hasonló a helyzet. Uh-huh. Tehát például Miskolcon az egy szem egyébként no-name nagyon nehezen elkezdett építeni fideszes jelölttel szembe, pillanatnyilag 4 ellenzéki jelölt szerepel hivatalosan a listán, plusz az 5., aki egyébként egy dugulás elhárító, és azt mondja, hogy ő pontosan tudja, hogy kell kitakarítani, és a várost is abból szeretni kitakarítani, amit ő egyébként a csőgörényével szokott. Szóval tényleg nagyon sok helyen, nagyon sok baj van ebből a szempontból, nem csak Budapesten.
Igen. A német Bundestag külügyi bizottságának elnöke egy bizonyos Norbert Röttgen nevű úr, a minap azt mondta, hogy azoknak a kelet-európai tagállamoknak, amelyek ilyen nyíltan Putyin mellé állnak, azoknak el kellene gondolkozni, hogy az Európai Unióba akarnak-e maradni. Egész pontosan úgy fogalmazott, hogy Orbán Putyin trójai falova az Európai Unióban, az EU-nak ezt nem szabad, és nem is lehet tovább tolerálnia, és egy picit Szlovákiát is megfenyegette, ott egy kicsit enyhébben fogalmazott, különösen, hogy ez már a Pellegrini megválasztása után történt, de hát a legújabb hírek szerint Fico ők közös kormányülést tartottak az ukrajnai kormánnyal a minap, és utána azt mondta, hogy Ukrajnának mielőbb az Európai Unió van a helye, tehát mintha ott hatott volna ez, vagy valami ehhez hasonló figyelmeztetés.
Vagy az a jelenség, ami egyébként Olaszországban is, meg mindenütt hatott, hogy akár kampányidőszakában, akár mennyire ugrálunk és pattogunk a unió ellen, és így tudom, eljön a bölcsbelátásnak az ideje. Van az a pénztárca, ez csak Orbán nem csinálja. Van az a pénztárca, ami meggyőző, és vannak olyan dolgok, amiben nem feltétlenül hasznos, hogyha a széllel szembe mennek.
Azért ez a Fico nem ügyetlen politikus, már csak abból is, de látjuk.
Mi
ezt,
az hogy... Orbán ügyetlen?
Nem. Csak azt mondom, hogy ez a Fico sem ügyetlen politikus. És hát például megint visszajött a hatalomba, pedig úgy látszott, hogy őt aztán agyakba döngölik az előző választás után, meg a korrupciós kapcsolatai miatt.
Mert ott ráadásul
ezzel a Kuciák nevű újságíróval, ő egy olyan az emberek által érzelmileg is átélhető és őket felháborító ügybe keveredett bele közvetve, hogy abból azt gondolta az ember nehéz kivonulni és ki valahogy tisztára mosni magát, de mégis sikerült. De az biztos, akármennyire jóban van most, vagy jóban látszik lenni Orbánnal, és a politikája bizonyos értelemben hasonló, sok értelemben, de az nem fog egyértelműen és mindenféle feltételek, vagy egyebek nélkül, vagy kerülő utak és kacskaringók nélkül Orbán mellé állni, nem játssza el a kis testvér szerepét, hogy hát itt van nagy barátunk, a kétszer akkora lakosságú Magyarország miniszterelnöke. Ez biztos, hogy ez nem az ő alkata, nem az ő politikája, és nem az ő politikai habitusa. Ezt fogja játszani, igen, mi az oroszokkal jobban, és így tovább. Tehát biztos fogja ő is zsarolni az Európai Uniót, és úgy tesz, mintha Orbánnal milyen remek volna a kapcsolat, részben az is, de nem fogja egyértelműen követni. Ez hold biztos, lehet, hogy Orbán ebben reménykedik, de szerintem ő is tudja. Volt ő már faséban Ficóval.
Ugye a kérdés másik része arra irányult, hogy hát azért nem ritkák az e-féle, nem is tudom, mik ezek, fenyegetések a magyar kormánypolitikával, az Európai Uniós politikájával kapcsolatban.
Szerintem azért ez enyhébb, mint egy fenyegetés. Szóval ez még nem fenyegetés, de valószínűleg a helyzetéből adódóan, tehát ő nem egy Merkel. Szóval helyzetéből adódóan...
De CDU politikus.
CDU politikus, és ez egy ilyen kvázi figyelmeztetés, hogy gondolkozz azért el ezen, hogy érdemes-e ennyire az unióval állandóan faséba lenni, és mindig kitalálni valamit, hogy miért mondok nemet.
Igen, ráadásul ugye ellenzékben lévő CDU politikus, igen, nem mindegy, hogy valaki kormányból vagy ellenzékből mondja ugyanezt. Ő ráadásul még, amikor Merkel volt a kancellár, akkor is kritikusabb volt Orbánnal szemben, kritikusabb, mint a saját kancellárja, de nem először vetődik ez föl sem politikusoktól, sem politikai megfigyelőktől, sem mértékadó sajtókörökből vagy újságíróktól, hogy előbb-utóbb dönteni kell, valakinek döntenie kell. Ugyancsak Németországban volt a napokban Kövér László egy ilyen parlamenti találkozón, kelet-európai, közép- és kelet-európai országoknak voltak ott a parlamenti vezetői, és ott tartott egy előadást, és közölte, hogy ki kell venni az uniós szerződésekből azt a kitételt, hogy ever closer union, szóval az egyre szorosabb unió, egyre szorosabb szövetség. Ez a római szerződés óta benne van az Európai Unióban, és mindig ünnepélyesen meg is erősítik, hogyha ezt a magyar kormány ki akarja vetetni, mert a nemzeti szuverenitás, az erős nemzetállamok a lényeg, nem pedig az egyre erősödő és szerződésben elfogadott egyre erősödő szövetség, akkor a magyar kormány azt mondja, hogy kérem szépen, ebben az unióban nem tudok részt venni. Hiába mondom én azt folyton, hogy visszamegyünk az alapokhoz, tessék azt tiszteletben tartani, ez az alap a római szerződés óta, az egyre erősödő, szorosabbá váló szövetség. Ha mi ebben nem veszünk részt, mellesleg a következő mondatban azt mondta, hogy támogatjuk az európai hadsereg létrehozását. Az európai határok és Európa védelmében mi a bánat? Most vagy erős nemzetállamok, vagy egy közös hadsereg, amelyiknek a parancsnoka esetleg egy német lesz, akivel állandó vitába állunk, és akkor a magyar hadsereg majd menetel a német érdekek védelmében. Nem mondom azt, hogy nem tudják, miről beszélnek. Tudják, össze-vissza hazudoznak. És de úgy hazudoznak, hogy az már egyre több ember fülét sért, és azt mondja, döntsétek el, mit akartok.
De ezzel abszolút minden szempontból hülyének nézi az embereket. Egyrészt ma ezt mondja, holnap azt mondja, egymásnak ellentmondó dolgokat is mond, és sokszor azt hiszi az ember, hogy nem tudja, hogy mit mond. Nem tudja, hogy mit.
Ráadásul ezek a közös Európa ellenes hangok, ezek mostanában nagyon ellene mennek a korszellemnek, hogy csak két dolgot, és ez most egyébként a NATO 75. évfordulóján és akkorul levő beszélgetéseken is előkerült, mert mind a háború, mind pedig fennnak azok a fenyegetései, hogy majd a NATO kevesebb szerepet fog vállalni az európai védelembe, egyre inkább arra hajtják a felelős európai kormányokat, hogy azt mondják, hogy hát igen, tehát az egységesebb Európa, és ez nem csak a hadsereg része, hanem a gazdasági része, meg a közös fellépés része, meg a közös diplomáciai nyomásgyakorlás része, etc.
Berecanával, Józsa Mártával és Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét eseményeit. A héten ez a kormányinfónak nevezett villámcsődületen Gulyás Gergely miniszter valami olyasmit mondott, hogy idézem, a NATO-n belül is azt az álláspontot fogja képviselni a magyar kormány, hogy továbbra is, hogy ki akar maradni a háborúból, és ha a szövetségben ezzel ellenkező döntés születik, akkor mindent meg fognak tenni, hogy ebből ki tudjanak maradni. Tehát ez az orosz-ukrán háború egy szót nem szólt arról, hogy ez orosz agresszió lenne, és hogy lehet.
Eddig se szólt.
De a háborút nem a NATO csinálta, hanem Oroszország csinálta a háborút, szerintem. És hogyha tényleg így is gondolja, akkor ez gyakorlatilag, ha jól értem, a NATO oly lényeges ötös cikkeinek a felmondása. Tudom, hogy ez csak ilyen szóbelézé, és ebből nem kell még messze menő következtetést levonni, de mégiscsak, mert hogy ugye az arról szól, hogyha egy NATO tagállamot megtámadnának, akkor az összes többi úgy tekinti, hogy ő maga is meg van támadva. Hát azt mondja, hogy ha a többiekkel bármi történik, de mi toljunk rátok, akkor ez nem jelenthet nagyon mást.
De mi történne a többiekkel? Amikor azt mondja, hogy egyre aggasztóbb, hogy úgy néz ki, hogy a NATO bevonódik a háborúba, valami
nem,
ilyen.
Nem, ennél rosszabbat mondott, mert arra célozgatott folyamatosan, hogy a NATO akarja a háborút eszkalálni.
Igen.
NATO azt mondja, hogy a NATO védelmi szövetség, nem pedig támadó, ugye? Ez a jelzője. Márpedig szerint, amit a NATO Ukrajnában csinál, vagy tervez csinálni, az már támadó. Ki támad meg? Az agresszort, igen.
De miért támadja meg? A NATO azt döntötte el, hogy valami 100 milliárdos alapot hoz létre, amiből segíti Ukrajnát a győzelemhez valamilyen módon, fegyverszállítás, kiképzések, na ez
ilyenek is vannak, neki. Például aknaszedés, tehát valamelyik katonai szakértő mondta múltkor, hogy a Macronféle... Valamelyik szakértőjét nálunk a klubnádió mondta, hogy azok a dolgok, amelyekre Macron céloz, azok, hogyha jól lebontjuk, egyrészt tényleg ilyesmi, hogy aknaszedés, meg mit tudom én, tehát ilyen kármentesítő dolog.
Tehát ez nem azt jelenti, hogy a NATO bármit is támad.
Természetesen ugye a támadás azt jelenteni, hogy a NATO azt mondja, hogy megtámadom Oroszországot, de nem segítséget nyújt a megtámadott Ukrajnának. Ugye itt a különbség talán az, de ez se igazi különbség, csak felnagyítja ezt az Orbán kormány, hogy eddig azért alapvetően vagy a kormányok maguk, vagy az Európai Unió, mint nem katonai vagy védelmi szövetség, hanem mint egy politikai, gazdasági szövetség adott támogatást és ad támogatást Ukrajnának, és ha ebből fegyvereket akar venni, akkor vegye, az Európai Unió elrendezi, meg az Egyesült Államoktól vegye már, ha adja, de hát Trumpék egyelőre sikeresen megakadályozzák, de nem a NATO. Most a NATO is közreműködne, már miért ne? Hát ők azok, akik hadsereggel, a katonai helyzettel, a fenyegetésekkel, a katonai fenyegetésekkel foglalkoznak, ha valaki meg tudja szervezni ezt racionálisan és szakértelemmel, az a NATO. Ez nem jelenti azt, hogy támadó hadműveletben vesz részt a NATO.
De itt ugye folyik ez a folyamatos uszítás, és persze lehet azt mondani, hogy van belföldi használatra való megjegyzés, meg külhasználatra való megjegyzés, de hát a NATO-t, amelynek Magyarország egyébként tagja, úgy mutatja be, mint amelyik hát a világ békét veszélyeztető lenne. Tehát mint 1973-ban hallgatnám a nem tudom én, Kossuth Rádiót, akkor talán akkor már ott nem is volt ilyen abba talán már akkor.
Nem, hát teljesen eltorzult kommunikáció. A fő ellenség az a Nyugat, a fő ellenség az Európai Unió, a fő ellenség a NATO, amelyik, hát itt van ez a nagy, és hát tulajdonképpen megkerülhetetlen Oroszország, amelyik egy belháborút vív egy másik szláv országgal, hát miért nem hagyjuk rá, hát intézzék el egymást a szlávok, nekünk el semmi közünk, miközben egy velünk szomszédos országról van szó, amelynek állampolgárai egyébként magyarok is, és közülük jó néhány magyar állampolgár is. Hát legalább ezen az alapon mondaná azt, hogy veletek vagyunk, igyekszünk titeket minden módon támogatni, de nem, ehelyett azokat támadjuk, és bíráljuk, és kritizáljuk, akik ezeket a védekező ukránokat segítik.
Miközben súlyom? Súlyom, úristen.
Súlyok.
Súlyok, igen.
Erre a kis időre ne jegyezd meg, erre a kis időre nem érdemes megjegyezni.
Már nem tudok elnézést kérni Sólyom úrtól. Na mindegy, minden esetre akkor ő miért találkozik Zelenszkijjel, és miért mondja, hogy hát igen, abszolút Ukrajna mellett vagyunk, és ez szörnyű, hogy őt megtámadták, mert mit tudom. Hát akkor most...
De ezt Novák Katalin is csinálta.
Igen, de hát akkor látod, hát ezt mondja a kövér, azt mondja a gulyás, azt mondja a sólyom, tényleg, mintha nem tudnák, hogy mit beszélnek.
Hazudnak reggel, éjjel hát és este.
Így van.
Természetesen, de Novák Katalin egy lépéssel tovább ment, mint a sokkal önállótlanabb súlyok. Ugyanis ő akkor, amikor volt talán kétszer is Ukrajnában, azt mondta, hogy a Krím elfoglalását sem fogadja el Magyarország. Tehát nem csak, hogy az 2022-ben indított háború óta elfoglalt területeket adja vissza Oroszország, hanem a Krímet is. A 2014-es krími annexiót sem fogadja el Magyarország, és a teljes területi integritás függetlenségének helyreállítását követeljük. Ez azért túlmegy azon, amit most súlyok szájába adott a kormány. Hát valószínűleg...
Más idők igen, voltak, más, állandóan igen, ilyen igen, formán igen. Logikai összefüggéseket próbálunk abban keresni, hogy mit miért csinálnak, holott közben nyilvánvalóan aktuális csencselések és kicsinyes érdekek és másfajta dolgok, amelyek abszolút kikacsintanak mind az Unió, mind a NATO látóköréből, és másfajta pecsenyék forognak ott a tűzben. Ezeket majd kíváncsi leszek, hogy a diplomácia történészek hogy fogják, vagy az ügyészek felfejteni egyszer.
Én ez utóbbira tennék inkább egy nagyobb, vagy erre valamelyik inkább igen, kíváncsi.
Igen, mert az ügyészek ráadásul előbb tudnának dolgozni, mint a diplomácia történészek, majd
50 év múlva, vagy
75 megírják, mert lehet most már tanulmányozni azokat az de nem is lesznek iratok. Hát miről készítenek iratokat az Orbánék? Ami kínos, az vagy el se készül, mint a kormányülésről, vagy bedarálják, mint az lélegeztetőgépről. Mit fognak ezek a diplomácia és egyéb történészek tanulmányozni? Semmit.
Igen, gyorsabban lehet haladni. És úgyis sokat, egy idő után csak a végeredményt kell megnézni. Eredményről jut eszembe, hogy ugye most már nehéz leplezni, hogy milyen elképesztő a költségvetési hiány. Mi van most már április közepe mondjuk?
De és márciusiak az adatok.
De márciusiak az adatok, ez elérte több,
tehát
mint a 90... Három hónap alatt a 90%-át, persze a pénzügyminiszter azt mondta, 92. A pénzügyminiszter azt mondta, hogy hát sok volt most hirtelen a kiadás, de azért még mindig belefér. Hopp, itt egy repülőtér megvétel, ez az, bár el kell alasztani.
Arra még van a pár a cihába.
Abban még van egy kisebb.
Azt nem kell a költségvetésből fedezni, tehát azt kívül lehet elszámolni. Persze. Ugyanúgy terheli persze. Az országot, persze. Csak nem fog beleszámítani persze. A százalékot.
Mekkora szerencse. Igen. És valamelyik reggel azt hallgattam itt a Klubrádióban, hogy az adósságszolgáltatás költségére most már kétszer annyit kell fordítani, mint az oktatásra. Az már egy olyan érzékelhető összeg.
Miközben, ugye most már megváltoztatta természetesen a költségvetésben is most már más összeg szerepel, mint az eredeti hiánycél. Most már majdnem a duplája lesz az éves ilyen, de akkor is annak is a 60%-át már elértük március végéig.
Ráadásul ez a költségvetés szó, ez egy eufemizmus tulajdonképpen ennek a kormánynak a szellemét tekintve. Tehát amit én ma mondok, az éppenséggel költségvetés. Egyébként, ha nem volna a Magyar Péter története, akkor szerintem mindenki ezen a költségvetési katasztrófán törni a fejét, mert hogy ez azért, tehát, hogy ennek az okai, ezek előreláthatóak és elhárítatóak lettek volna, és nem Nagy Márton és Varga Mihály csetepatéja, aminek mind a kettőjük fején ül Orbán Viktor és röhög, és azt hiszi, hogyha most kioszt 2000 milliárdot lakástartozásra, akkor minden rendben lesz a kampányra.
Nem, 2000 csak 100 valamennyi milliárdot, azért nyugalom, annyi pénzbe ez nem kerül, de egy kis, kis barátkozás a dolgozókkal, akik szegények, pazarolják az energiát, egyébként ők a hibásak nyilván. De,
uniós pénz, most ugye, csak
igen, ez uniós pénzből uniós ráadásul, ugye büszkén bejelentették, hogy uniós pénzből fogjuk finanszírozni ezt az energiatakarékossági vagy energiaracionalizási projektet, de azt mondott, hogy ha nem volna Magyar Péter, ugye ezzel foglalkoznánk, hát lehet, hogy az újságírók, szerkesztőségek megpróbálkoznának vele, de a társadalom nem. A társadalmat nem tudja felizgatni, hogy 92%, 60, akárhány.
Fel sem mérik, hogy hány nullából áll
ez. És akkor mi van? Meg vagyunk. Elveszett a forint, most nem 400 vagy 392 az euró, hanem 393. Nem érdekli őt. Ha majd 500 lesz egyik hétről a másikra, akkor megértené.
Meg a benzin 1000 forint.
Igen, és akkor ennek következményeként persze minden ilyen, akkor megértené, hogy mi a
közösségletes. Főbenzinkutasok be lettek hivatva a Főmártonhoz, és ez megmondta, hogy el kéne rendezni az árakat elvtársa.
A BART központi bizottság úgy döntött, hogy a benzin és a gázolaj ára nem lehet ilyen magas.
Mindjárt sakkozni támad, kedvem egy
klubbileres mellett. Jó, bizonyos szempontból kevesebb stadion kell hozzá, mint a focihoz, tehát egy praktikusabb sport.
Ilyen. De hogy ilyen pofátlanul utánozzák az államszocialista rendszert, hát nyilván Nagy Márton még nem is élt akkor, tehát eszébe se jut, hogy ugyanazt csinálja, de néhány ember még van, aki tudja.
Számomra Nagy Márton egy borzasztó nagy csalódás, mert amikor még gazdasági újságíróként dolgoztam, számtalanszor interjú voltam meg írt a Bank és Tőzsdébe nekünk cikkeket, meg minden. Egy fantasztikusan okos fiú.
És képzelt a buta is.
Na de várja, épp ez a bajom. Mert aki az eszét, mert nem arról van szó, hogy szegény buta, hát Istenem, aztán majd mondja azt, amit aki az eszét ilyen rossz dolgokra használja fel, én azt sokkal jobban elítélem, hogy finoman fejezem ki maga, sokkal jobban elítélem, mint egy butát, aki tök mindegy, hogy mit mond.
Egy mondat arra, hogy azt mondtad, csak így visszatérve, hogy nem reagálja le a társadalom azt, hogyha a költségvetési óriási hiányok, stb. Valamilyen szinten igen, tehát a költségvetés korrekcióval folyik a lakosság részéről, amelyik nem fogyaszt. Ennél fogva nem jön be az áfa bevétel akkora szinten, amennyire kalkulálták eredetinek. Ennek következtében látszik, hogy a lakosság nem hiszi el azt a gazdasági helyzetet, amit nekik most eléjük támasztanak. Megvannak ezek az okai persze az inflációban keresendőek, de akkor is a az országokhoz képest a magyarországi lakosság nem mer még fogyasztani, vagy visszatérni a korábbi fogyasztási színvonalra, és ez látszik.
Ha már említetted a te korábbi rettentően okos interjú alanyodat, ő nem csak a benzinkutasokat rendelte be, hanem a Spárt is megfenyegette, miután ugye mostában sok elemzés került elő, hogy elég sok külföldi tulajdonú cég kaphatott olyan ajánlatot, amit nehéz visszautasítani. Van egy film, amiben azt mondják, hogy ide most vagy az aláírásod, vagy az agy előtt fog kerülni, vagy jaj, de szép volt, nehogy valami baja történjen, ilyen vicceket szoktak elsütni. Szóval a nyugati sajtóban megjelent hírek szerint Orbán egyik rokona, nem tudjuk ki lehet az, szeretett volna beszállni ebbe a boltba, nem sikerült.
Állítólag Tiborc.
Úristen, ne!
Állítólag
jó, nem lesz ebből bajunk, hogy éneket mondunk. Szóval lényeg az, hogy a Spár...
Csak szerette volna a szomszéd boltból frissen felhozni a croissant, nem? Erről volt szó.
Szóval, hogy a Spár úgy tűnik, hogy azon ritka cégek közé tartozik, amelyik nem azt mondja, hogy jó, tessék, vigyétek azt elő, hanem ellenáll.
Ahhoz ennek túl gyomlása. Nagy, hogy neki azt kelljen mondani, hogy oké, csak figyeld. mielőtt még lerombolod, mert ezt általában úgy szokták csinálni, hogy ha nem adod, akkor lerombolják, és halálolcsón megveheted. Úgyhogy ez, de ennél ő egy kicsit nagyobb.
Azért a rombolás megtörtént, amikor ugye az inflációra hivatkozással ezeket a külön adókat, meg a már akkor is költségvetési problémák miatt ezeket a kereskedelmi láncokra kivetett külön adókat bevezették, mégpedig úgy, hogy a magyarokat az ne érintse, a külföldieket igen. Erre panaszkodott a Spár, hogy ilyen plusz terhelő adókkal nem tudnak nyereségesen működni. Szóval a lerombolás megindult, hogy éppen a Spár látszik ennek áldozatául esni, az lehet, hogy véletlen, lehet, hogy nem is azt tűzték ki elsődleges célnak, lehet, hogy egy másikat, vagy azt mondják, ha mindegyik megbukik, annál jobb, Lázárnak is lesz egy áruházlánca, Nagymártonnak is lesz, Rogánnak is, nem csak feltalálni valója, hanem bevásárolni valója is. Szóval valószínűleg ők arra játszanak, hogy különböző állami eszközökkel megszorongatják őket, cementgyáraktól kezdve, építőanyagiparig, ugyanezt történt az elmúlt években. Olyan helyzetet teremtünk, hogy neked rossz legyen, érted? Nem értem. Nem érted, akkor még jobban megszorítunk téged. Még mindig nem érted? Nem szeretném érteni. Hát ez elég baj, akkor talán még egy kicsit szoríthatunk rajta? Nem, mert akkor elmegyek panaszkodni egy osztrák újságnak, hogy ti kit akartok oda vinni helyettem, és akkor kitör a baj.
De eddig még a legtöbb esetben nem jutott el ideig a dolog.
Mert minden, mert tudjuk, hogy a gazdasági élet szereplői, a tulajdonosok, a cégvezetők óvatosak, mindenkivel ki akarnak jönni, még a diktátorokkal is. Hát ez így
főleg, akik tízezreket foglalkoztatnak itt, de egyébként az volt az érdekes, hogy a felvásárlási próbálkozáshoz tartozott egy ígéret is, hogy amennyiben sikerül nyílbeütni a dílt, akkor nem lesz nektek olyan rossz, mert hát azokat a kis különadókat egy kicsikét majd akkor visszafogjuk.
Extra volt profit adókat, igen.
Volt ilyen ígéret?
Volt, persze, de azért ez sem egy mai történet, abban az értelemben, hogy nagyon régóta látszik, hogy Orbánék nagyon szeretnének, meg Lázár is nagyon szeretne ugye egy nagy országos, vagy több nagy országos hazai tulajdonú kereskedelmi láncot, csak az a baj, hogy nem érték, hogy ezt nem ellopni lehet, hanem megteremteni. A megteremtésre is volt már kísérlet.
Próbálkozás nem sikerült.
Az bedőlt, és akkor most úgy tűnik, hogy akkor úgy tűnik, hogy jobb ötlet elvenni azt, amelyik már működik.
Hát ez nem példa.
Csak szerintem ez túl nagy falat, mert hogyha a Spárral ezt megcsinálnák, akkor azért a többiek is elgondolkodnának, és annyi nagy kereskedelmi nem tudnának sem megvenni, sem működtetni.
Ha miért nem? Lesz majd egyféle joghurt megint, egyféle kefír, annak lejár a teteje, a sajtóban legalább lehet arról írni, hogy az acskóstáj kifolyik, hát nem egy olyan bonyolult szakma ez.
És akkor a közért helyett létrehoznák Tibort. A magamért.
Na helyett. Igen.
Gúnyolódtok itten. Csák János olajipari kultuszminiszter vezetésével.
És műsorvezető.
Már műsort is vezet?
Kossuth Rádió havonta egyszer.
Ő?
Igen.
Tényleg?
Műsort vezet?
Milyen műsor?
Milyen műsor? Milyen
tudom, mi még nem hallottuk.
De olajipari vagy kulturális műsor, vagy énekel?
Hát ilyen nem szerintem, ugye az Orbán kormányoknak a kultusz főkori felülső mind ilyen váteszek megváltók, és mint ugye Kásler, és így tovább, meg Szőcs Géza, tehát ő is valamilyen világbölcsességi műsort vezet.
Havonta egyszer a Kossuthon. Legalább a Szőcs Gézának valami köze volt a kultúrához. Ezt de a Csák János az üzleti életből jött. Tehát a kultúrához nem sok köze van, de már eleve az is furcsa, hogy ugye volt korábban az innovációs és technológiai minisztérium. Ez a kettő nagyjából összetartozik. De hogy az innovációs és kulturális miniszter, ez hogy tartozik össze?
Ezt mi, hogy tartozik a János?
Hogy tartozik a belügyminisztériumhoz, az egészség és az oktatás?
Így
csak
van.
Közben itt nézem,
igazad
hogy milyen műsora lehet,
bocsánat,
lesz, nem
hogy ilyen hülyen kérdéseim vannak,
magadnak
de minden esetre voltam. Csák János az üzleti életből jött, a kultúrához semmi köze. Én csak annak örültem, amikor El Simonnal volt egy interjú, már nem tudom, azt hiszem az ATV-ben, és ő azt mondta, hogy fizikai képtelenség azt megcsinálni és végrehajtani, amit most, amiről most Csák János beszél.
Hát ez ennek az intézményi része, de van a másik része is, mondjuk az eszmei része, amelyik arról szól, hogy csak az kap tulajdonképpen. Szűnjék még a tűrtámogató tiltott rendszer, de ja, persze igen. Állami támogatást csak azok a produkciók kapnak, amelyek a kormánykurzus elgondolásainak megfelelnek.
Az Isten haza a család szellemiségben. Na majd kíváncsi ezt vagyok. Mondta. Képes volt, igen.
Szóval minden hónapban egyszer a Kossuth Rádió az Este című műsorának házigazdájaként jelentkezik Csák János. Mire még meg jelentkeznék a minisztériumban, hogy minden hónapban egyszer én lennék a miniszter. Végül is azt csereszavatosak a szakmáink, hogy lehet rádió műsorvezető, hogy lehetek miniszter. Ilyen színvonalon tudnám hozni a problémát. Szóval, hogy egy ilyen elképesztő központosítás, ahol próbálkoznak, nyilván sikerülni is fog nekik a maguk módján, ahol még a vidéki színházak műsorrendjével is igazodni kell, azt, hogy egy kis könyvtárban milyen könyveket rendelnek, meg abba is a központi hatalom hagyhatja csak jóvá.
Valószínűleg ettől a magyar választó nem háborodik föl annyira, hogy hogy juthattunk idáig, tényleg hogy juthattunk. Ez csak egy néhány tízezres, maximum egy-két százezres értelmiségi kört, amelyik egyáltalán fölfogja, miről van szó, hogy mennek, és hogy kellene, hogy menjenek a dolgok, az van felháborodva, és tényleg csak fejéhez kap, hogy ez lehetséges, ez igaz, ez így történhet, és azt mondja, hogy milyen országban élek, de ettől nem fog megbukni ez a rendszer. Ez a probléma, hogy egy, tíz, száz, ezer ilyen dolgot csináltak, kisebbet és nagyobbat, ami a mindennapi életünket, gondolkodásunkat, közérzetünket, lehetőségeinket, mindenünket érinti, a kultúránkat. És mindegyikre azt mondja az ember, hát ez lehet. Ezt lehet, és érdekes módon se ettől a felháborodástól, se annak a csoportnak, se a harmadiknak a felháborodásától nem tudott megingani ez a rendszer. Erre jön Magyar Péter és megingatja. Hogy van ez? Nem értem.
A Csák János ingatja meg el egyébként az egész kulturális összes ilyen próbálkozást. Mindig úgy érzem, hogy tulajdonképpen ez csak a megalázásáért szól azoknak, akik persze, a kultúra szereplői. Tehát persze. Itt az a lényeg, hogy te szívjál, érezd magad szarul, rettegél tőle, Zsdanov elvtárs szelleme, lengjen a fejed fölött, és így tovább.
Hát ugyanaz a kesztyűbe basszusgitározó fickó, aki nagyon jó sikált, aki mértő, mert nem találtak volna valakit, aki kiszolgálja ezt a rendszert, de mégiscsak egy olyan tudományos múzeumvezetői karrier van mögötte, amire azt mondom, hogy jó, biztos, hogy lett volna ilyen figura, azért kell ezt ide tenni, a megalázás vége.
Bosszantson bennünket.
És ezt a célt végül is jól betölti.
Nem csak a megalázás, tényleg át akarják formálni a kultúrpolitikát, a gondolkodásmódot, tényleg? Tényleg? És ez az ambíció.
És ez volt, akinek már sikerült?
Hát abban bízik szerintem Orbán Viktor, hogy hát a kommunisták rosszul csinálták, mert túlságosan diktatórikusak voltak, mi finomabbak vagyunk, mi elvileg lehetőséget adunk a szabad mozgásnak, mi nem tiltjuk be a szabad, független színházakat, se csinálják, hogyha nem fordulnak föl, mi pénzt ehhez nem adunk, de ők szabadok, mindenki szabad, ebben az országban a média és a kultúra is szabad, de miénk a pénz, miénk a befolyás, miénk az irányítás, és nekünk van világszemléletünk, olyan világszemléletet fogunk elterjeszteni ebben az országban, egyetemektől kezdve színházakig, filmekig, hát nézzétek meg, milyen filmeket csináltatnak, és a könyvkiadásba is úgy szólunk bele, megjelentethetsz könyvet? Meg. Hát csak legfeljebb nem fogjuk árulni a Libriben, mert az a miénk, és hát valamiért nem megy az az áru, az megy, amit mi adunk nekik. Át akarják formálni a gondolkodást. Azt mondja Orbán, hogy a komcsiknak nem sikerült, nekem sikerült.
Pedig a komcsik olyan fegyverekkel próbálkoztak, ha csak a filmjén vagyunk, mint Jancsó, Szabó István, Mag, Bacsó, Sándor, Pálgár. Most kirendezte a legutóbbi kurzus filmet? Na, abban ezt még te se tudod ezt
el. Lóth Balázs különben.
Mi?
Lóth Balázs.
Jegyezzük meg ezt a nevet. De szerintem Orbán Viktor az egy személyes bizonyítéka annak, hogy de a komcsiknak sikerült. Orbán Viktor ugyanis pontosan úgy gondolkodik, pontosan úgy vezet országot, pontosan olyan ambíciói vannak, ahogy és amit a kommunisták meg akartak csinálni, és egyébként minden nap gyakoroltak, csak akkor kevésbé látszottak sikeresnek. De itt van egy új nemzedék, amelyiknek egy bizonyos értelemben kiemelkedő alakja Orbán Viktor, visszatér ahhoz a módszerhez, amit ők használtak, úgyhogy sikerült, beleültették.
elidézném azt a plakátát, amit a Fidesz először közzétett, a tessék választani, ahol egy kommunista pártvezető szájon csókolja Brezsnyev elvtársat. Most ezt megnézni Putyinnal és Orbánnal.
És jaj, azt mondom, hogy LMBTQ.
Ferenc Anna, Józsa Márta és Bolgár György. Velük beszéltük meg a hét eseményeit, és köszönöm szépen a figyelmüket. A mai műsor elkészítésében munkatársaink voltak Studer Dániel technikus kollégám, a riporterek Csernyász Judit és Kárpáti János, a szerkesztő Józsa Márta és a műsorvezető Dés János. A viszont hallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.